imádkozzunk. Meghajlunk előtted, áldott mennyei édesatyánk, és köszönjük azt, hogy ismerhetünk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük azt, hogy tapasztaltuk már annak az áldását, mit jelent, amikor igazán meghajlunk előtted, amikor megalázkodunk előtted, amikor éhesen és szomjasan jövünk hozzád, hogy te megelégítsd a lelkünket, amikor nem egyéb kell nekünk, hanem te kell lesz. Köszönjük neked ezt, hogy ezen a délután is kész vagy megáldani, kész vagy szóba állni velünk, kész vagy tárgyalni, beszélgetni velünk, legyen áldva szent neved. Kérünk téged, hogy áld meg mindenkit, áld meg testvérünket, aki az igét hirdeti, áld meg mindazokat, akik szólnak valamilyen formában a te részedről. Kérünk az ördögnek munkáját, roncsd le, tedd szabaddá a légkört és a szívünket a te dicsőítésedre, magasztalásodra, neked való engedelmességre, az Úr Jézus drága nevében. Amen.
Testvérek, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk fel Istennek igéjét a Krónikák második könyvéből. A Krónikák második könyvének a 36. részének az első versétől kezdem az ige olvasását, és majd a 21-es versig fogom olvasni Isten igéjét. Az ország népe azután fogta Jóáházt, Jósiás fiát, és királyát tették apja után Jeruzsálemben. 23 éves volt Jóáház, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. De eltávolította őt Jeruzsálemből Egyiptom királya, az országra pedig 100 talentum ezüstöt és egy talentum arany hadisarcot vetett ki. Egyiptom királya Eljákimot a testvérét tette Júda és Jeruzsálem királyává, és a nevét Jójákimra változtatta. testvérét, Jóáhászt pedig magába vitte Nékó Egyiptomba. 25 éves volt Jójákim, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Isten, az Úr. Ellene vonult fel Nebukadnezár, Babilónia királya, és bilincsbe verve vitte Babilóniába. Az úrháza fölszerelésének egy részét is elvitte Nebukadnezár Babilóniába, és babiloni templomának ajándékozta. Jójákim egyéb dolgai, utálatos tettei, és amik vele történtek, meg vannak írva az Izrael és Júda királyról szóló könyvben. Utána a fia, Jójákin, lett a király. 18 éves korában kezdett uralkodni Jójákin, és 3 hónapig és 10 napig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Az esztendő múlva fordultával elküldött érte Nebukadnezár király, és elvitte Babilóniába. Az Úr házának a drága felszerelésével együtt és testvérét Cidkiját tette Júda és Jeruzsálem királyává. 21 éves volt Cidkiá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit rossznak lát Isten az Úr, és nem alázta meg magát Jeremiás próféta előtt, aki az Úr parancsát hirdette. Sőt, még Nabukadnezár király ellen is fellázadt, aki megeskedt őt az Istenre. Kemény nyakú és makacs szívű volt, és nem tért meg Izrael Istenéhez, az Úrhoz. A papság vezetői és a nép is egyre hűtlenebbé vált, követve a pogány népek minden utálatos szokását, és tisztátalanná tették az Úr házát, amelyet ő szentelt meg Jeruzsálemben. Pedig őseik Istene, az Úr, idejében küldött nekik üzenetet követtei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők így kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnytűztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja nép ellen, hogy nem volt mentség. Ezért ellenük hozta a kádósok királyát, aki fegyverrel mészárolt ele ifjaikat, szent templomukban. Nem szánt meg sem ifjat, sem szüzet, sem vént, sem aggastyánt, mindenkit a kezébe adott. Az Isten házának mindenféle kisebb-nagyobb felszerelését, az Úr házának kincseit, továbbá a király és a vezető emberek kincseit mind Babilonba vitte. Az Isten házát fölgyújtották, Jeruzsálem várfalát lerombolták, palotáit mind fölperzselték, és minden drága értéket elpusztították. Azokat, akik öldöklésből megmaradtak, fogságba vitte Babilóniába, és szolgái lettek neki és fiainak mindaddig, amíg a perzsa királyság uralomra nem jutott, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje. Míg az ország meg nem kapja nyugodalom éveit, nyugodni fog a pusztulás egész idej alatt, teljes 70 évig. Eddig az igolvasása.
Thank you.
Jeremiás síralmai utolsó részéből, 20., 21. és 22. verset olvasom, majd a Jeremiás könyve 31. részéből a 18. versét. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? Miért hagysz el minket hosszú időre? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Mert bizony-bizony megvetettél minket, megharagudtál ránk, felettébb. Jeremiás 31.18. Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim, megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulak. Téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Majd később hallunk az ige hirdetésben arról, hogy a megtérés odázása, a megtérés elhalasztása halált jelent. És nem csak fizikai halált, az nem volna éppen olyan nagy dolog, hanem lelki halált, ami nagyon nagy dolog, kibeszélhetetlen dolog, mert ez azt jelenti, hogy távol kerülök a Jóisten színétől egy örökké valóságra. Soha meg nem szólíthatom a Jóistent a sírás, rívás és a fogcsikorgatás helyéről. És nekem nagyon tetszik, ahogy Jeremiás az ő síralmaiban, és Jeremiás az ő könyvében fogalmazza ezt a két igeverset. Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újíts meg napjainkat, mint régen. Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim, megvertél engem és megverettetém, mint a tanulatlan tulok. Téríts meg engem és megtérek. Ez a kifejezés, hogy téríts meg engem és megtérek. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy a megtérés emberi dolog. Igaz, hogy emberek élik át, igaz, hogy az embereknek az akarata, vagy az embereknek a beleegyezése az Isten hívó szavára benne van, de a megtérés a mennyből való. Emlékszem, 31, 32, 33 évvel ezelőtt, amikor Bunácsú testvér, a bukaresti szeminárium igazgatója akart minket fegyelmezni, meg kíméletlenül figyelmeztetni, mert ezt is olvastam a reggel egyik a Timóteushoz írott levélben, amit itt nem olvastam föl a szószéken, de olvastam az éjjel, fedd meg őket kíméletlenül. Fedd meg őket kíméletlenül is. Teológián is van, úgyhogy megfedik az embereket, ugye? Teológusokat úgy hozzájuk illő fenyítékkel megfenyítik a teológusokat, mert ők sem tökéletes emberek. És ezt a nagy kegyelmet látom, hogy a Jóisten besegít az embernek, az ő mindenható kegyelme és szeretetéből besegít a Jóisten az embereknek megtérni. Hogy ne emberi munka legyen a megtérés. Hogy ne egy emberi útváltoztatás, egy emberi természet változtatás legyen az életünkön, ne emberi új lenyomatok legyenek az életünkön, hanem isteni új lenyomatok. És ez a csodálatos, és ez a fölfoghatatlan, de átélhető valóság, hogy mi mindannyian, akik megtérünk a Jóistenhez, lehetünk az Isten szent lelkének keze munkái, új életet kaphatunk, ő maga az Isten újjá teremt minket. Téríts meg minket magadhoz. Vagyis, állíts szembe magaddal. Nem tudunk becsületesen szembeállni magad veled. Állíts szembe magaddal, röntgenezd át a te isteni erőddel a mi lelkünket és életünket úgy, hogy megtörténjék a bűnnek az az elítélése, amit a te szent színed előtt érezhet, tapasztal, mert élhet át az ember, és változtass az életünkön. Téríts meg magadhoz, fordíts meg a mi szívünket, cseréld ki a mi szívünket, hogy, és akkor megtérünk. És akkor megtértek leszünk. Kedves testvéreim, olyan sokszor hallottunk a megtérésről, olyan sokan átélhettük Isten kegyelméből. Engedjük Istennek, hogy munkálja ezt az isteni megtérést, vagy megtérítést a lelkünkben. Promováljuk ezt. Engedjünk szabad utat. Kérjük őt. Könyörögjünk. Mondom a reggel a feleségemnek, hogy egy katolikus és egy ortodox imát kéne elmondani ma, de úgy igazán becsületesen. Vagyis irgalmaz nekünk, Uram! Irgalmaz nekünk, Uram! Danné, milujestené! Szállj meg, Uram! Téríts meg magadhoz, Uram! Lelkipásztorokat, gyülekezeti elöljárókat, énekkari tagokat, zenekari tagokat, állíts magaddal szembe, Uram, és alakítsad a mi életünket, mert nagy szükségünk van, hogy újat és újat farag belőlünk. Kívánom kedves jelenlevőnek, kedves gyülekezetnek, magamnak legelső sorba, hogy ezt tapasztaljuk meg, nem csak mi most, hanem valahányszor a Jóisten elé állunk, valahányszor olvassuk az ő igét, valahányszor elmondunk egy imát, ennyire őszintén, és ennyire nyíltan, és ennyire komolyan, és ennyire, ha mondjam el, jaj veszékelve, mert a megtérésnek elhalasztása halált jelent, és örök halált. És ettől a Jóisten meg akar menteni minket. Az Úr segítsen meg, hogy ne legyünk a halál fiai, hanem az élet gyermekei. Amen. Az énekkar dicsőíti az Urat, az énekkar után pedig és Katalin testvérnek kérjük szolgálni.
Csak jövedék vagyunk, ez a föld nem vonunk, ott van az én határ, az aranypartokon.
Istenem, látod, Uram, szétdobáltam mindent magamból. Se hitem, se reményem nem maradt. Akkor vétkeztem, amikor nem hallottam meg jóságos atyai szavad. Tudom, hogy nem vagyok jobb azoknál, akik előttem jártak. Tudom, sokszor megtagadtam hozzám intézett üzeneted, amelyből annyi erő, annyi szeretet vonult át megtört és megrepett szívemen. Érzem, Istenem, ma újra szólsz, hívsz, beszélni akarsz velem. Semmiképpen nem mondasz le rólam, mert a kereszten értem is ontottad drága véredet. Te vagy az igazság, te vagy a bocsánat, a megszentelő kegyelem, hogy veled újra kezdhessem az életem. Kiáltani szeretnék, és hosszasan imádkozni hozzád, de nem teszem. Úgy is látod, egészen közelről ismered, vágyam, fájdalmam, hitem, darabokra hult múltam és jelenem. Útra készülök, összefogom végül reszkető kezem, lassan letérdelek, s néma ajakkal kérem, bocsásd meg, amikor háborgok ellened.
Az énekkar szolgálatát kérjük tovább, utána pedig Borzási András testvért és Bós Lenke testvérnőt szeretettel köszöntjük, a Bós családot, és örvendünk, hogy testvérnőnket újból láthatjuk. Kérjük szeretettel szolgálni Borzási András és Bós Lenke.
Féle betű van, van kisebb és nagyobb, rövidebb és hosszabb, van mely dísztől ragyog. Van egészen egyszerű, álló vagy dőlt alak, van aztán olyan is, mely vékony, más vastag. Kiki maga helyén a maga sorjába, alkotják egy könyvet szép harmóniába. Hogy elmélkedéme sok betű felett egy példázat jelzé illeté lelkemet. Hogy az Isten népe is egy élő Biblia, minden egyes hívő egy-egy betű abba. Ez eleven könyvnek te is betűje vagy. Minőséged szerint lehetsz kicsiny vagy nagy. A jó égi mester jelölt néked helyet. ne tekints más felé, üdvöd csak itt leled. Úgy lehet, csak egy kis közönséges ivagy, ám de hivatásod igen fontos és nagy, ha előtted H áll, és V követ téged. Hívnek olvastatól, jelentve hűséget. Ám de ha kicsúszol társaid köréből, szerepet kiesik jelentőségéből. Avagy talán G vagy, e szóban, hogy igaz. De nem tűröd meg az itt, ne előzzön meg az. Ellenben látod, gasszó jön ki vele. Ne légy türelmetlen, vesd el önhittséged. Ne tartsd magad nagyra, a kis pontot se nézd le. Inkább szállj magadba, és helyeddel érd be. Mert a kis pont is van ám olyan fontos, mint a felkiáltó jel, az hári horgos. Ő jelöli azt meg, hol a mondat vége. Aztán sok betűnek szintén ő az éke. Azért én azt mondom, hogy legyen köztünk béke. Becsüljük meg egymást, éljünk egyetértve, hogy ki minket olvas, újuljon szívébe. Elhagyva a gonoszt, Jézushoz megtérjen. Ez a hivatásunk, ezért adjunk kezet. Kívánom, hogy az Úr áldjon meg titeket. Amen.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és hozom a Pécsi Baptista Gyülekezetnek a köszöntését, aki ebben az évben, októberben ünnepli fennállásának 125 éves évfordulóját, amelyre már készülünk, és hát szeretettel várjuk, hívjuk azokat a testvéreket, akik el tudnak esetleg jönni. Mivel látok egy pár új arcot, bemutatkozom, Bohusné vagyok, Megyesi Lenke, Megyesi Jenőnek a húga, és Megyesi Margitnak is a húga. Ennyit szerettem volna bemutatkozásképpen elmondani. Hát azt is el szeretném mondani, mivel nagyon régen nem találkoztunk, betegségem miatt nem lehettem itthon édesanyámnak a temetésén, így utólag is köszönöm úgy a kedves testvéreknek, az énekarnak és a zenekarnak, akik részt vettek az édesanyám temetésén, mert megkaptam a fényképeket és az értesítéseket. És fájó szívvel emlékszem még azokra a testvérekre is, akiknek sajnos a temetésén nem tudtam itt lenni, és most már hiányoznak. Köztük van Balla mama, Erdei Kálmán bácsi, Margitka néni, Bálint Kálmán bácsi, de hiszem, hogy ők már nagyon jó helyen vannak. A betegségemről csak annyit szeretnék elmondani, hogy a tavalyi év folyamán csontfelő átültetésen estem keresztül. Ez egy elég súlyos betegség, és ezért a tavalyi évünk nagyon nehéz volt, de a drága Jóisten megsegített, és nem hiába nem beszéltünk össze a Vékás testvéreddel, én is olyan igeverseket kaptam akkor, amelyet most felolvasok, ez pedig a Jeremiás irámai 3. rész 55-56-57. Verse volt, amely így hangzik. Segítségül hívtam nevedet, Uram, a velem mélyéből, meghallgattad szavamat, ne fogd be a füled sóhajtásom és kiáltásom előtt. Közeledtél, mikor kiáltottam hozzád, és így szóltál, ne félj. Aztán a Zsoltárok 46. rész 2. verse vigasztalt. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. És a Zsidókhoz írt levél 13. rész 5. vers, és nagyon közel állt a szívemhez. Nem maradok te el tőled, sem el nem hagylak. És azt is megtapasztaltam, hogy abban az időben, amikor bent kellett feküdjek a kórházban, olyan steril körülmények között, hogy senki sem látogathatott, akkor, és nekem is alig volt erőm ahhoz, hogy imádkozzak, tudtam azt, hogy nagyon sokan imádkoznak, értem, egy egész gyülekezet imádkozott, nem beszélve a családról, a rokonságról, testvéreimről, sőt, még az itteni gyülekezetből is, akik tudták, hogy beteg vagyok. Ezt tudom mondani, hogy nagyon nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének, és ezek az imák nagyon segítettek engem abban, hogy megerősödjek. De ugyanakkor találtam még egy szép verset is, amelyet szeretnék megosztani még a kedves testvérekkel. a legnehezebb kérés. Ez Turma Ezei Erzsébet fordítása Hermann Enke után németből. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek napalok, eltördeni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék, atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva teszel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven igazán. Kintban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek, s mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha a nap nevet, legyen akaratod, ha éj temet. Legyen most és mindörökké igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem, ha utat célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy akarod.
Yeah. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök, hogy újra itthon lehetek. Családom tagjainál voltam vendégségbe, és az utóbbi hónapokat ott töltöttem, ahol a magány után úgy nagyon érdekes volt becsöppenni egy ilyen családba, ahol bébi van, ahol gyerekek vannak, akik mondják, hogy na, olvassuk már, számoljuk meg a csillagokat, és aggódva, és a kis örömeikbe, bánataikba részt venni, amikor imádkoznak a nagyér és a tatiér, hogy gyógyuljon meg a tati, és mindez olyan öröm, hogy láthatja az ember, hogy fejlődnek a gyermekek a családba, és én is sokat gondoltam testvéreimre, tudva azt, hogy imádkoznak értem, szeretteim itthon, és állandó kapcsolatban voltam azért családommal, tudtam azt, hogy mikor születik bébi a gyülekezetbe, és örültem, és mikor volt szomorú dolog, amikor eltávozott valaki, és kellett kérjek a családnak támogatást is. Tehát úgy távol voltam, de különösen a női kört nagyon hiányoltam, mert ott nagyon jó közösségünk van. És elmentem Grazba, mert a családom tagjai olyan helyre járnak, egy nagyon meleg kis gyülekezet, vagyis nem is olyan kicsi, de meleg, de az volt a nagy gond, hogy nem értettem a német nyelvet, és így úgy döntöttem, hogy Szombathelyre fogok gyülekezetbe járni, ami 100 kilométerre van, és csak vasárnaponként tudtam bemenni, és mert hogy ott értem a tanítást is. Nagyon-nagyon jó tanításokat hallottam, ott tudni kell azt, hogy ez a gyülekezet 70-80%-ban világból tért meg, és nagyon lelkes, boldog emberek, akik még az első szeretet tűzje ég bennük, és nagyon igaz, hogy nincs énekkar, meg nem azokat az énekeket énekelik, ilyen ifjúsági énekeket, amiket ott szokás, de ez mind mellékes, mert az Úr ott van, az evangélium és az ige ugyanaz. És nagyon jó volt, sok vendégtestvérek is voltak, pásztorok ebbe a gyülekezetben, mert Révész testvér a lelkipásztor, de ő nyugdíjba készül, és imádkoznak új pásztorért, aki majd fogja folytatni a munkát, és hát nagyon nagy a többletünk nekünk, hívőknek, nem is tudjuk igazán értékelni, hogy bárhova megyünk, mindenütt testvérekre találunk, akárhol vagyunk, és teljesen be tudtam kapcsolódni, és olyan jó, nagyon jó volt ott is, és hát ennyit a körülményekről, és azt szeretném elmondani az Úr tanítását, amit én is kaptam az utóbbi időben, ami nagy öröm volt számomra. A Filippi 4. részből: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hát ez az ige nekem azért mondott nagyon sokat, mert most tudtam megérteni, hogy bármilyen problémája van az embernek, aggodalma. Én egy nagyon aggodalmaskodó valaki vagyok, és azért kapta, és küldte ezt az Úr nekem, hogy Krisztus Jézusban, ha benne vagyok, ha benne gondolkodom, és az ő szemszögéből nézem a dolgokat, akkor tényleg mindentől megment az Úr. Ha ilyen emberi szemszögből, akkor van miért aggódni, vannak problémák, és vannak nehézségek, akkor, de olyan csodálatos az, hogy Isten azt akarja, hogy ő benne legyünk, Jézus Krisztusban, akkor Jézus Krisztusban gondolkozunk, az ő elvei szerint, az ő mércéje szerint, akkor minden elveszíti, és más látószögbe kerül minden, és egész másként tudunk gondolni mindenre, és így valóban Isten megment sok fölösleges aggodalomtól, és imádkozom is azért, hogy az Úr adjon erőt. A nőtestvéreim imádkoztak értem, hogy szabadítson meg az Úr a félelemtől, amikor egyedül maradtam, akkor úgy ez nem volt könnyű, és úgy megszabadította az Úr, hogy most is, hogy hazajöttem, mondja a testvérem, jöjjek ide, az Úr, ne gyere, nem. Nem történhet velem rosszabb, csak amit az Úr megenged. Ha el kell menni hamarabb, vagy hát nekünk az sem rossz, mert bármi történhet, az Úrhoz megyünk, és hát nem aggodalmaskodom, hanem rábízom az Úrra, és úgy érzem, hogy valóban megkaptam az Úrtól ezt a kegyelmet, hogy amit megadott az Úr, azt megadta, és nagyon hálás vagyok érte. Nem a jelente azt, hogy tökéletes ember vagyok, ahogy Lékás testvér is mondta, és nagyon sokat gondoltam rájuk is, és mindazokra, akik meg vannak próbálva, családom tagjaira is, és mindenkit olyan jó az Úr elé vinni, és olyan jó tudni azt, hogy nagy öröm tapasztalni, hogy a betegség nem eltávolít, hanem közelebb visz az Úrhoz, és Istennek megvannak a módszerei a számunkra, és én is tapasztalom, mert nekem is vannak olyan nehézségeim, amivel vele kell éljek, és ez nem véletlen. Istennek ez egy módszere, amivel le akar szerelni a világi gondolkozásról, a világi, és át akar egy másik dimenzióba vinni, hogy már most szokjunk hozzá ahhoz, hogy milyen csodálatos lesz, és a mennyben nem lesz betegség, és mindenkit bátorítok, és kívánom azt, hogy az Úr legyen a mi szívünkbe, és adjon megtéréseket ebben a városban is, hogy sok népe legyen még az Úrnak.
Borzási, a Csándor testvért kész.
Jézus van én, éppen vagyok, szerint van rád, nem forradó.
Délután folyamán Sándor homokon is ezt az igét olvastuk fel, és elmékedtünk felette, és úgy tűnik nekem, hogy egy szomorú jegyzőkönyv ez, Isten szent lelkétől illetve, lejegyezve Izrael népének a Szentföldön való történelmének a végét a fogság előtt. És ezek az uralkodók mind leszármazottai voltak Jósiás királynak, akiről a múlt vasárnap hallottunk, ki olyan komolyan mellé állt, kényszerítette a népet, igyekezett minden eszközt igénybe vetni és befolyást, hogy a régi istentiszteletet helyreállítsák. És ezek pedig ellenkezőleg önfejűen ellene állnak Istennek és az igének. Azt olvassuk a negyedik királyról, hogy nem alázta meg az Úr előtt magát, nem alázta meg Jeremiás próféta előtt magát, aki az Úr képében szólt neki. És tudjuk Jeremiás könyvéből az eseményeket, hogy ő magát, a király is és a nép is nagyon vallásosaknak tartották. Böjtöt hirdettek, ment fel a nép böjtre, és a papok és a próféták tartották az Isten tiszteletet. Jeremiás egyedül kellett szóljon ellenük, az Úr képében, és ő az árral szemben olyan igét kellett mondjon, amivel gunytűztek, a próféták csúfolkodtak vele. És tudjuk az eseményeket, hogy ebben a helyzetben ez a Jeremiás, akit az Úr erősített meg, hogy ő képes legyen kiállni ezzel az áradattal szemben. Őnek is voltak gyenge pontjai. Volt, amikor elcsüggett, amikor az Úr azt mondta neki, ha megtérsz hozzám, én is a helyre állítalak, és az én szám leszel, hogy újra tudjál szólni. És elgondolkoztam, hogy jelenleg a kereszténység, ha Amerikától kezdve nézzük, ahol a legerősebb fellegvára volt az utóbbi századokban, felhígított, megrontott kereszténység van, ahol már nem az számít, hogy mit mondtak a régiek, hogy kell venni a hitet, mosolyognak rajta, csúfolkodnak vele, puritán, ősök, meg ilyesmi, makacsok és önfejűek az emberek, nem azt kérdik, mint Pál apostol, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedje? Hogy te mondd meg, hogy hogy töltsem életemet, időmet, hogy azon áldás legyen családomra, hogy amíg életet adsz, a környezetemre áldásodat tudjad árasztani, mert mi rólunk is egy jegyzőkönyvet írnak, és egyszer könyvet nyitatnak meg, és oda lesz írva. Eddig élt, befolyást gyakorolt ezekre és ezekre, és hogyan élt? Tegyük fel a kérdést, ami nem népszerű kérdés, de láttuk az igében, hogy az igazi megtérés az, amikor azt mondjuk, hogy Uram, te téríts meg engem, vizsgáld át az én életemet, hiteles ez a te mércéd szerint. Nincs bennem önfejűség és makacság irántad, és könyörülj rajtam, hogy igazán meg tudjak térni, hogy a te pecsédet üsd rám, úgy, mint Jeremiásra, azt mondja, az Úr képében szólt neki. Isten az ő képére akar bennünket is formálni, hogy az ő szócsövei legyünk. Kegyelmezzen és segítsen erre. Amen.
Oh.
A ma délután igénk történeti szempontból eléggé egyszerűnek tűnik, de szeretném röviden elmondani azt, hogy mi is az, amit itt leír ez a 20-21 vers, amit felolvastunk. Ez azt írja le Jósiás királynak az uralkodása után. Jósiás királynak volt egy különös vallási reformja Izrael, Júda királyságának az életében, és helyreállította a templomot, a templom istentiszteletet, a törvénykönyvet felolvasták, és újra aszerint éltek, és ez egy óriási változás volt. Azt olvassuk, hogy soha ilyen változás nem történt Izrael életében, mint akkor Jósiás királynak az uralkodása alatt. Van egy könyv, amelyik épp arról ír, összehasonlítja Jósiás királyt és Mózest pedig összehasonlítja Jézussal, egy ilyen átfedést tart a három személy között, és összeköti Jósiást az Úr Jézussal. Nem most elmerről szeretnék beszélni, de a Bibliában egy nagyon komoly pont, egy nagyon óriási változás, amelyet véghez visz Jósiás király. És alig az ő halála után, 22 évvel, majdnem 23 évvel, az ő uralkodás után, halála után, jön négy király, akik teljesen Isten nélkül élnek. Köztük van az ő két fia is, és az ők leszármazottai, és azt írjuk az ige mind a négyről, hogy teljesen azt tették, ami Isten szerint nem helyes. Úgy éltek, úgy uralkodtak, olyan dolgokat cselekedtek, ami Isten szerint nem helyes. És Isten abban az időben is adott prófétákat. Adott különböző embereket, köztük Jeremiást is, ő volt a legnagyobb, és akiről a legtöbbet tudunk, aki hirdette Isten igét, aki hirdette azt, hogy térjenek meg, aki hirdette Isten ítéletét is, és azt kell látnunk, hogy ezek az emberek kinevették. Ez a nemzedék, ez egy 22 év. Nem telt el sok idő, nem született sok ember, nem történt egy nagy változás, egy nagy társadalmi csere a társadalomba. Ugyanazok az emberek voltak nagyjából, akik Jósiás király ideje alatt éltek. Sőt, az ő fiai láthatták azt, hogy hogyan uralkodott Jósiás király, milyen reformokat vitt be. Sokan azt mondják, hogy a változásnak az eredménye a nevelés kérdése. Hát valószínűleg az, hogy Jósiás király megnevelte az ő fiait is. Megnevelte Izrael népét is, és olyan határozatokat szabott, ami mindenkire érvényes volt. És azt láthatjuk, hogy ezeknél a fiúknál nem használta nevelés. Akármilyen jó hatással is volt az apjuk rájuk, ők úgy éltek, ahogy nem tetszett az Istennek. És úgy uralkodtak, és úgy vezették Izraelt, ahogy nem tetszett az Istennek. És ennek az oka is az, hogy Izraelnek fogságba kellett vonulnia. Ennek az oka is az, hogy mind társadalmilag, mind gazdaságilag Izrael népe összedőlt. Azért, mert elvesztette, ami a központja Izraelnek, az ő Istenét. Izrael megalakulásának a központja és ami a magja, az Isten tisztelet, az Isten félelme, szövetsége az Istennel. Hiszen Izrael nem is létezne, ha nem kötött volna szövetséget Izraellel, az ő népével, Istennel. És amikor elveszített ez a szövetség, amikor elhalt ez a szövetség Isten és az ő népe között, akkor Izrael is összedőlt és meghalt. Most szeretnék először azokról beszélni, akik Isten nélkül élnek. Ugyanis egy keresztény Európában élünk, és egy olyan világban élünk, ahol a kereszténység nagyon elterjedt. Ma is nagyon sokfele hirdetik a kereszténységnek, a Bibliának, az evangéliumát, az Istennek az örömhírét, az Úr Jézus Krisztusról, és mégis azt láthatjuk, hogy ebben az Európában, vagy Amerikában, amely nagyobb részben a kereszténység hatása alatt van, úgy élnek az emberek, hogy Istennek az nem tetszik. És elég körülnézni, megnézni, meghallgatni néhány hírforrást, és sokszor azon gondolkozom, hogy Isten hogyan tűri még mindezt. Amikor látom a politikusok gondolkozását, hogy mennyire Isten nélkülien, mennyire eltávolodva az igétől, és megpróbálják minél inkább elszorítani, vagy beszorítani egy sarokba a kereszténységet és a Bibliát, akkor azon gondolkozok, hogy Isten hogyan tűri még mindezt. Hogy nem jelenti ki azt, amit kijelentett itt ebbe az igébe, hogy de ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnytűztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja nép ellen, hogy nem volt mentség. Sokszor azon gondolkozom, hogy hogyan nem mondja ki Isten a mi népünkre, a mi nemzetségünkre azt, hogy ennek már nincs mentség. Mert még mindig azt lehet látni, hogy Isten még mindig kegyelmes hozzánk. Még mindig küld prófétákat, küldi az ő népét, küld embereket arra, hogy hirdessék az evangéliumot. Azt olvassuk a zsidók egyben, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Az Úr Jézus Krisztus által szólt hozzánk, és a mai világban is elküldte az ő fiát, és az ő fiától követeket, hogy hirdessék a megfeszített Krisztust. Én szeretném, testvérek, én is a megfeszített Krisztust hirdetni. Nem prófétákról, nem magamról beszélni, hanem arról az Úr Jézus Krisztusról, aki által lehetnek megtérések, aki által lehet változás, aki az istentelen életet el lehet hagyni, és úgy nevezett, hogy János evangéliumában olvassuk, egy fentről való változás történik. Mennybéli változás, újjászületés, megtérés történhet. Mert nagyon sok embernek van erre a mai keresztény világban szüksége. Az Úr Jézus Krisztus által való megtérésre, újjászületésre. Én is az elmúlt héten egy gyerektáboron voltam, ezelőtt két héttel jöttem haza, és ebbe a táborba olyat tapasztaltam meg, amit még nem igen tapasztaltam, és olyan élményemben volt része, ami a különösen Isten áldás és Isten kegyelme volt. Minden este volt egy evangéliumi felhívás, a megtérésre, arra, hogy a gyerekek imádkozzanak, hogyha szeretnék azt, hogyha Isten megváltoztassa az életüket, akkor lehessen imádkozni. Már első este meglepetésemre majdnem 20 gyerek lejött imádkozni. És láttam azt, hogy hogyan sírnak, és hogy hogyan bánják meg a bűneiket. És azt gondoltam akkor este, amikor lefeküdtem, hogy ezek még gyermekek. Ezek könnyen meghatódnak, és könnyen elérzékenyülnek, de valószínűleg nem lesz nagy változás az életükben. Amikor másnap felkeltem, és ezekkel a fiúkkal beszélgettem, és velük fociztam, akkor látom azt, hogy igenis van változás az életükben. És minden estéről így volt ez, hogy maradtak vissza gyermekek imádkozni, és arra, hogy adják át az életüket. Olyanok is, akik először voltak ilyen hívő közösségbe. Egyik este éppen nem volt olyan felhívás, hogy aki szeretne, az maradjon vissza imádkozni, és egyszer csak látom, hogy ott maradtam, beszélgettem egy néhány fiúval, és ülnek le mellém a gyerekek. És kérdem, hogy mi történik. És kérdik, hogy ma nem fogunk imádkozni. Szeretnénk imádkozni. És arra gondoltam, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, hogy míg olyanok nem lesztek, mint a gyerekek, addig nem örököltetek az Istennek országát. Annyira imádkozni felnőtteket én még nem láttam, mint azokat a gyerekeket, ahogy megindultak, és amennyire vágytak imádkozni. És ahogy megváltozott az életük. Erről a korról, amiről most olvastunk az igébe, azt olvassuk, hogy büszkék voltak. Istennel szemben is büszkék voltak, az emberekkel szemben is büszkék voltak. Ilyen büszkeségük nem volt a gyerekeknek. És a mai világban az embereknek a legnagyobb problémája az, hogy büszkék, és nem tudnak megalázkodni Isten előtt és emberek előtt. Sokszor még nekünk is azok, akik elmondjuk azt, hogy már újjá vagyunk születve, és meg vagyunk váltva. A legnagyobb problémánk az, hogyha valamit megmondanunk, hogy az életünkben még nincs rendben, vagy valamit változtatnunk kell, akkor az nekünk nagyon rosszul esik. Azt töri be a legjobban a fejünket, mert azt gondoljuk, hogy mi nagyon jól vagyunk így. És az emberek is így látják magukat, hogy ők nagyon jól vannak úgy, ahogy vannak. Úgy látják, hogy teljesen elégedettek és boldogok azzal, akik, és ahogy élnek, ahogyan tesznek. Csak hogy azt nem látják, hogy ez nem Isten szerinti. És hadd mondjam el, testvérek, hogy Isten kegyelme mellett mindig ott van Isten ítélete is. Úgy olvastuk az igébe, hogy az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta az ő népét és lakóhelyét. Azért, mert szánta, mert fájt neki azt, hogy milyen az ő népe. Az a nép, amelyet kiválasztott, és az a nép, amelyért az ő szövetségét odaadta, és azt mondta, hogy lakozni akarok közöttetek. Az hogyan él, és mennyire megtagadta őt. Testvérek, az Úr Jézus által Isten önmagát küldte ebbe a világba. Azért, mert szánta minket. Azért, mert látta a mi gyengeségénket, és látta azt, hogy nem tudunk változni önmagunktól. És mi őt is megtagadtuk. És sokan ma is megtagadják. Hallják az igét, és olyan sokan hallják az igét. Nagyon sokan olvassák az igét és hallják, és mégis nincs változás az életükben. Tehát a ifjúsági órán beszélgettünk arról a Róma 7-ről, amikor azt mondja Pál apostol, hogy gyönyörködöm az Isten igébe, de mégse tudom megtenni azokat, amiben gyönyörködöm. Mégis önmagammal szembe találkozom akkor, amikor gyönyörködöm az igében, és azt mondom, hogy meg kéne változnom, de mégse tudom megtenni. Azért, mert az ember önmagától erre nem képes. Csak is az Úr Jézus Krisztus arra képes arra, hogy megváltoztassa az embert. Csak is Isten kegyelme által lehet erre erünk, hogy megváltozzunk. És ahogy mondtam, hogy Isten kegyelme mellett mindig ott van az ítélete is. Nagyon sokan azt mondják, hogy olyan rossz a szóval, amikor a prédikáció arról prédikálnak, hogy Isten el fog ítélni, Isten utoljára meg fog ítélni az embert, pedig ez benne van. És nagyon sok helyen, ahol olvassuk, és olvassuk felolvasnám a János 3.18-at is, ahol ott van az a csodálatos igevés, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Utána úgy mondja az ige, hogy aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiában. Aki hisz a fiúban, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van. Abba az igébe, ahol azt mondjuk, hogy ez a Bibliának a szíve, ott van az ítélet is utána. Hogy aki nem hisz a fiúban, nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, az már ítélet alatt van. És ezt ahhoz szoktam hasonlítani, mint a gravitáció. A gravitáció olyan, amely nélkül elképzelhetetlen lenne itt a Földön az élet. Nem tudnánk járni, és sok mindent nem tudnánk megtenni, hogyha nem lenne gravitáció. De hogyha a 10. emeletről kilépünk, és szeretnénk mi járni a fellegekbe, és ahogy kilépünk, akkor egy nagy zuhanást érzünk, és az nagyon kellemetlen lesz nekünk. A gravitáció egy hasznos dolog, és egy olyan dolog, amely megteremti a megfelelő életfeltételeket itt a Földi életbe. De mégis akkor, hogyha nem megfelelően használjuk, ha nem mérjük fel a következményét, akkor a számunkra halált jelent. És ilyen Isten kegyelme is, hogyha magunkhoz veszük, ha magunkévá tesszük, akkor az megfelelő életet jelent itt a földi életbe, és majd a túlvilágon is egy életet adhat mi nekünk. De ugyanúgy az ítéletet is megkaphatjuk, hogyha ezt nem veszük elég komolyan. Egy történetet hallottam. Az angol királynő egyszer kiment sétálni, és ahogy sétáltott a szolgáival, megeredt az eső. És bekopogtattak egy házhoz, és a szolgái kértek egy esernyőt. És nem mondták, hogy kinek kell. És először húzódott a gazda, hogy nincs nekem most olyan esernyőm, hogy most odaadjam, de ígérték, hogy vissza fogjuk hozni. És akkor nagy nehezen a gazda, akihez bekopogtattak, megkereste a legrongyabb esernyőt, amilyen volt, és odaadta nekik, hogy tessék, itt van. És úgy el is könyvelt azt, hogy talán nem is fogják visszahozni. És másnap pedig maga a királynő hozta vissza, és megköszönte szépen, hogy kölcsönadta. És amikor meglátta a királynőt, ez az ember azt mondta, jaj, ha tudtam volna, hogy a királynőnek kell. És nagyon sokan úgy lesznek az ítélet napján, testvérek, hogyha tudtam volna, hogy erről szól a keresztény élet, ha tudtam volna, hogy erről szól a hit, akkor megtettem volna. Ha tudtam volna, hogy ezzel jár, akkor milyen szívesen megtettem volna. Nagyon igaz az, amit mondott testvérem, hogy rólunk is meg fognak nyitatni könyvek. Azt olvassuk a Jelenések 21-ben, hogy könyvek nyitatnak meg. Megnyitatik az életkönyve, ahol ott szerepel azoknak a neve, akik hittek az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözültek, és éltek, és élni fognak. Megnyitatik az a könyv, akinek ott szerepel azoknak a neve, akik nem hisznek, és a halálra mennek. És lehet meg fog nyitatni külön-külön mindenkinek egy könyv is, aminek az életünk krónikája lesz leírva. És lehet úgy fog kezdődni, ahogy ezeknek a királyoknak is az élete kezdődött. Hogy itt van ez az ember, élt ennyi és ennyi életet, és lehet azt fog mellette szerepelni, hogy úgy élt, ahogy rossznak látta az Úr. Vagy lehet azt fog szerepelni a mi nevünk mellett, hogy így és így élt, de elfogadta az Úr Jézus Krisztust, és minden elfedeztetett számára. De lehet, hogy az lesz, hogy úgy éltünk, ahogy az Úr rossznak látta, és akkor a halál, az ítélet az embereken lesz, azon az emberen lesz rajta. Hadd mondjak el még egy történetet Kornya Mihályról. Hallottam, hogy járt sokfele, sok országban, sok faluban megfordult, és az egyik gyülekezetben, amikor elment, általában egy kedves barátjánál ebédelt, meg vacsorázott, és volt ennek az embernek egy fia. Bálintnak hívták ezt a kisfiút. És ez a kisfiú, mint a gyermekek, szeretett csintalankodni ott az összejövetelnél. És amikor Kornya Mihály prédikált, akkor látta azt, hogy a gyermek az teljesen mással foglalatoskodik. És amikor elmentek ebédelni, akkor mondta ennek az embernek, hogy Bálint, a fiad ma nem figyelt. És akkor elővette Bálint a fiát, és hát megadta azt, amit egy apának meg kell adni ilyenkor a gyermekének, és el volt rendezve minden. Következő alkalommal a kicsi Bálint az nagyon figyelt Kornya Mihály prédikációjára, és erősen figyelt, hogy ha még belekérdeznek, akkor tudjon válaszolni is a kérdésre. Akkor, amikor ebédelni mentek, azt mondja Kornya Mihály, hogy Bálint a fiad ma megint nem figyelt. Hát megint elővette Bálint a fiát, és megszitta, és Bálint mondta, hogy ő figyelt pedig, és ő megpróbált odafigyelni, és még mondott is egy néhány dolgot. Következő alkalommal ugye lesz történt. A kicsi Bálint figyelt, de Kornya Mihály megint azt mondta, hogy Bálint a fiad megint nem figyelt. Egyik alkalommal, amikor ez a misszionárus prédikált, a Kornya Mihály testvérünk, a kicsi Bálint elkezdett sírni. És zokogott. És sírt, és sírt. Amikor vége volt az ebédnek, amikor ebédelni mentek, vége volt az összejövetelnek, ránézett a Bálintra, és azt mondja a Kornya Mihály, hogy na Bálint, ma figyelt a fiad. Nagyon sokszor mi is így vagyunk, testvérek. Hallgatjuk az igét, és még lehet meg is értjük. Még lehet figyelünk is, nyitva van a szemünk legalábbis. De a mi szívünkkel nem értjük meg. De nem tudjuk elfogadni, és nem tudunk sírni a mi bűneink miatt. Nem tud fájni az, hogy nem vagyunk olyan helyen, ahol lennünk kéne. Nem élünk az Isten szerint. Nem élünk úgy, ahogy kéne. Szeretném elmondani, hogy lehet már nagyon sokan vannak itt, akik oly sokszor hallották már azt, hogy meg kéne térni, meg kéne változni. De még nem tudtak megváltozni. Tegyük ma le a büszkeséget. Tegyük ma le azt, hogy úgy gondoljuk, hogy minden jó van, és higgyük el azt, hogy az Úr Jézus Krisztus által az Úr Jézus Krisztus egy sokkal jobbat tud nekünk adni. És szeretném elmondani azt is, hogy mivel említettem azt, hogy olyan emberekről van itt szó, testvérek, akikről azt olvassuk, hogy átmentek egy reformáción, egy lelki reformáción, egy fordulaton, vallási szempontból. És mégis 22 év alatt teljesen eltávolodtak Istentől. És volt egy néhány ember, akik proféták voltak, akik Isten szerint volt, akik Isten szerintiek voltak, Isten szerint éltek, és ők beszéltek arról, hogy meg kell változni, hogy ez nincs így jól, ahogy élünk. És azt szeretném elmondani, testvérek, hogy ma is kellenek ilyen emberek. Ma is kellenek olyan emberek, akik képviselik az Úr Jézus Krisztust. Akik képviselik és elmondják ennek a világnak, hogy miért és hogyan kell megváltozni. Akik bemutatják azt, hogy hogyan kéne élni. Azt olvassuk, hogy 15. versben, hogy pedig őseink Isten az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által. Küldött üzenetet azoknak az embereknek. Pál apostol azt mondja a korintusi beli gyülekezetnek, hogy az én levelem, az én ajánló levelem, az ti vagytok. És testvérek, az Isten levele ebbe a világba, az Isten üzenete ebbe a világba, az mi kell legyünk. És Isten igéje a mi életünkbe. És hogyha ezt képviseljük ebbe a világba, akkor várhatjuk azt, hogy az emberek megváltozzanak. De ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor még nekünk is változásra van szükségünk. És szeretném elmondani azt, hogy a mai napon Isten hívja azokat, akik még nem tudták átadni az életüket, akik még nekik arra van szüksége, hogy megváltozzon az életük. És hív minket arra, hogy legyünk levelek, üzenetek ebbe a világba, akik hirdetjük az Úr Jézus Krisztust. Amen. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus által nálad van a kegyelemnek a lehetősége. És köszönjük azt, hogy te látod a mi helyzetünket, látod a mi életünket, sorsunkat, bűnös mi voltunkat, tehetetlenségünket, és te szánalomból, szeretetből jössz mi hozzánk, és szólítasz meg minket. Uram, köszönöm azt, hogy még a kegyelem idejét érjük, és köszönöm azt, hogy még hozzád lehet térni, meg lehet változni. Istenem, imádkozom azért, hogy minél több ember tudjon elfogadni téged, és imádkozok azért, hogy valóban lehessünk a te leveled ebbe a világba. Adj minél több olyan embert, aki megismerte a te igédet és a te lelked által átformálódott, és aszerint él. Uram, kérlek, gyújts tüzet bennünk azért, hogy a mi életünk te rólad szóljon az Úr Jézus Krisztusról, és te élj bennünk, és mi éljünk általad. Amen.
Amen.